A megbocsátásról lesz szó. Néhány fogalom tisztázásával kezdenénk. A megbocsátás a folyamat. Tehát nem egy egyszerű, hogy igen, megbocsátok és kész, már is minden boldogság. Olyan folyamat, amiben keressük, hogyan tudjuk eltávolítani a megtapasztalt rosszat, vagy sérelmet, hogy az ne legyen többé gátló akadály egy kapcsolatban. Tehát ez folyamat. Ezen dolgozni kell, nem megy egyik pillanatról a másikra. A kibékülés ezzel szemben a kapcsolat helyreállítása. Na most nyilván a kettő között nagy különbség van. Azt mondhatjuk, hogy Jézus a kereszten megbocsájtott ellenségeinek, de nem lépett velük újra kapcsolatba, hiszen meghalt, a feltámadása után pedig a tanítványoknak jelent meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ott megbocsájtott, ezért imádkozik a keresztre feszítéskor, atyám, bocsáss meg nekik, de nem tudott velük kiengesztelődni, mert a másik fél hiányzott hozzá. A legfőbb különbség a megbocsájtás és a kibékülés között az, hogy a megbocsájtáshoz csak te kell lesz. Senki más. Nem kell hozzá a másik fél. Te meg jelen vagy az életedben. Olyan, mint az alagútfúrás. Hogyha jó nagy homokvárat építettünk, és alagútat akarunk építeni, akkor addig tudunk befúrni, amíg a vállunk nem akad meg. Ez az én részem, a megbocsátás, hogy én kifúrom azt, ameddig kibírom, és ha szemből a másik is kifúrja, akkor középen meg tudjuk rázni egymás kezét. A megbocsátás az, amikor az én részemet kifúrtam. A kiengesztődés az, amikor a másik is kifúrja az ő részét, és így valóban találkozunk középen. Miért kell megbocsájtanunk? Azt mondják a pszichológusok, hogy minden minket ért esemény bennünk rögzül. Csak a minket ért eseményeknek a 10%-a marad az aktív memóriában, és a 90%-a lesüllyed a tudatalattiba. Ott van, hat ránk, dolgozik bennünk, de nem használjuk a mindennapokban. A múltnak jelen van bennünk a hatása, és meghatározza a jövőnket is. Egészségünkre, gondolkodásunkra és az egész életünkre hatást gyakorolnak a múltbeli események. A korábban kapott sebek sokáig fájhatnak és fel is szakadhatnak. Ezzelől nincsen orvosság, ez így van. A meg nem bocsájtásnak is fizikai következményei lehetnek, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi áll a hátterében. Tapasztalunk tüneteket, például fejfájás, álmatlanság, gyomorpanaszok, étvágytalanság, migrén, sorolhatnánk, de nem jövünk rá, hogy mi az oka. És nagyon gyakran kiderül, hogy vagy meg nem bánt bűn van mögötte, vagy meg nem bocsájtás. A lelkiismeretünket is el tudjuk altatni, de valami más módon biztos, hogy jelezni fog. Tehát az első a pszichológiai, mert hatással van egészségünkre, életünkre. A második, amiért meg kell bocsájtanunk, azért, mert Isten is megbocsájtott nekünk. A hegyi beszédből a Máté 5:44-45-öt hadd idézzem. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Tehát úgy tűnik, hogy Isten nem személyválogató. Ő kész megbocsájtani mindenkinek, és már meg is bocsájtott. Ezt 2000 évvel ezelőtt megtette a kereszten. Talán picit paradoxonnak tűnik a következő, hogy miért is kell megbocsájtani. Azt mondja, azért, hogy Isten is megbocsásson. Tehát egyfelől már megbocsájtott, és ha megtapasztaltuk az ő irgalmát, ezért tudunk mi is irgalmasok és megbocsájtók lenni. De azért is meg kell bocsájtanunk, hogy ő ezt megtegye. Miképpen mi is megbocsájtottunk, vagy megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, mi kötjük meg Isten kezét. Uram, csak úgy bocsáss meg, ahogy én is megbocsájtok. Ez elég szigorú. És sajnos nincsen kettős mérce. Itt magam felé, más felé ugyanez van. Máté 6:14-15. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elég tiszta beszéd. Szintén Máté 7:1-2. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Jézus elég nyíltan beszél, ha megbocsátasz, neked is meg fognak bocsájtani. Aztán a negyedik, azért, mert kötelességünk. Ezt még az aranyszabályban találjuk, Máté 7:12. Amit akartok, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek másnak. Azaz, ha én azt akarom, hogy nekem megbocsássanak, akkor meg kell bocsájtanom. Ha azt akarod, hogy valaki kérdezze meg tőled, hogy vagy, akkor te kérdezd meg, hogy hogy vagy. Ilyen egyszerű. Azt akarod, hogy rád mosolyogjanak, mosolyogjál rá? Tehát ez a János evangéliumában látjuk ezt, az Isten előbb szeretett minket, és mi ezért vagyunk képesek szeretni. Magyarul, ha azt akarod, hogy téged szeressenek, kezdj el szeretni. Tehát minden visszahat. Neked kell lépni. És a megbocsátás ugyanilyen. Ha akarod, hogy neked megbocsássanak, neked is meg kell. Akkor nézzük meg a harmadik pontot, hogy kinek kell megbocsájtanunk. Nyilván rögtön beúrik, hogy kinek kellene, de azért én négy kategóriát hadd soroljak fel. És az első helyen talán furcsa lesz, de én Istent raktam. Istennek. hiszen csomó ember panaszkodik az élete miatt, hogy miért akkor is ott született, miért abban a családban, miért ilyen szülőktől, miért ezzel is azzal ismerkedett össze, miért érte ilyen vagy olyan betegség, baj, munkanélküliség, bármi. Egy csomó esetben Isten szídjuk. Hányszor kérdezünk meg, hogy hol volt az Isten? Ha lenne Isten, akkor nem engedné ezt meg. Ha jó lenne az Isten, ha szeretne, akkor nem engedné ezt és ezt meg. Istennek is meg kell bocsájtanunk, hiszen csomó esetben úgy cselekszik, ahogy az nekünk nem tetszik akkor éppen abban a helyzetben. És vannak tényleg olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy ez most miért volt jó? Nemrég temettem egy anyukát, egy héttel a szülés után halt, meg 3 pici gyereket hagyott maga után. Tehát nagyon sok esetben az Istennek meg kell bocsájtanunk, úgymond. Nyilván emögött ott van az a fajta bizalom, hogy Isten sokkal okosabb nálunk. Ő teremtette az egész világot, csak tudja, hogy mire teremtett. És ő nem néhány évtizedben gondolkodik, hanem az örökké valóságban. Ha ezt felfogjuk egyszer, hogy nem szűnünk meg, ez egy döbbenetes dolog. Élünk, és nem az, hogy túl kell élni valamit, jaj, csak azon legyek túl, nem, örökké vagy. Így már egészen más dimenzióba kerül. Ha nagyon közelről veszük a dolgokat, akkor kitakar mindent. Ide rakom a kezemet, akkor nem látok semmi. Ide, akkor már majdnem mindent látok. A gondjaink, a problémáinkkal, hogyha a szem előtt tartjuk folyton, és felnagyítjuk, akkor tényleg mindent kitakar. A fától az erdőt. Hát itt is ez van, hogy a Jóisten hosszú távon gondolkodik. Nagyon hosszú távon, végtelen hosszú távon. Ő az első. A második, hát talán a legnehezebb. Saját magamnak. Egy-egy Szent Jónás akkor igazi, hogyha magamnak is meg tudok bocsájtani. És nagyon gyakran azért nem érezzük megkönnyebbülnek a lelkünket, mert magunknak nem tudunk megbocsájtani. Jó, hogy Isten megbocsájt, mert ő irgalmas, meg stb., de hát én magamnak. És mi van e mögött? Legtöbbször a gőg. Hogy lehet az, hogy én első Szent Kornéliát tettem? Nem elsőben volt már kettő előttem, de gyakorlatilag az van, hogy azzal a képpel, amit magamról kialakítok, ez nem fér bele. Hát hogy tehettem én ilyet? És erre mondta egyszer egy pap, hogy a megtérés első jele, ha nem csodálkozol azon, hogy bűnös vagy. Pont. Néri Szent Fülöp mondta azt, hogy Uram, ne bízz Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát nem magunkban bízunk, hanem tényleg a Jóistenben, és ha a Jóisten meg tud bocsájtani, ki vagyok én, hogy ezt megakadályozzam. Tehát magamnak is meg kell bocsájtani. A harmadik, a legáltalánosabb az embertársam, bárki lehet. Hát ezt minden napok hozzák. A negyedik pedig egy különleges embertárs, az ellenségem. Na hát erre a jó keresztény azt mondja, hát nekem nincs is ellenségem. Akkor most elmondom, ki az ellenség, jó? Ellenség az, akinek ha meghalod a nevét, akkor görcsbe rándul a gyomrod. Ha még időben észreveszed, átmész a másik oldalra, hogy ne kell vele találkozni. Akit már igyekszel évek óta elkerülni messze, csak szóban ne kelljen kerülni vele. Ellenség az, aki valahol becsapott. Ellenség az, akit jobban szeretek a szüleid, mint téged. Ellenség az, aki megfúrt, legyen az egy állást, legyen az bármi. Ellenséged az, aki kitúrt az örökségből. Ellenséged az, aki a hátad mögött rosszat mondott rólad. Ellenséged az, aki téged kritizált. Ellenséged az, aki gyerekkorodban kigúnyolt. Ellenséged az, aki mindig előbbre valónak tartotta magát veled szemben. Ellenséged az, aki megalázott. Ellenséged az, aki bármilyen rosszat tett neked, ami életedben még máig megvan. Lehet ellenséged egy volt tanárod, aki pikkelt rád. Lehet ellenséged egy pap, aki egyszer leszidott a gyóntatószékben, és ettől kezdve nem akarsz elmenni gyóni se. Ellenséged lehet az a idős néni, aki előtte számogatja az apróját a kasszánál, és emiatt legésed a buszodat. Ellenséged lehet az, aki bevág eléd a kocsijával. Ellenséged az, aki levillog, és emiatt húzhatod el a beledet. Tehát sorolhatnánk, rengeteg olyan ellenségünk van, ilyen adhok ellenség. Én példának szoktam hozni, én Kaposfüreden vagyok plébános, és Kaposvárra bemenet, két olyan lámpa van, amit, hogyha át akarnak kelni, akkor meg kell nyomni egy gombot. Nyilván nekem piros lesz, akkor most szíthatom az egész családját, de mennyivel jobb, hogyha inkább áldást mondok rá. És akkor már tudom, hogy a Jóisten küldi oda azokat az embereket, akikre szükségem az áldásomra, mert hogy tudja, hogy jön a Kornél atya, akkor most menjetek, most nyomjátok, mert áldást fogtok kapni. Ők nem tudják, ezt én tudom, majd fönn megbeszéljük, hogy milyen hatása volt. Tehát itt is az, hogy ellenségem, aki nem enged tovább haladni. Tehát nagyon sokféle ellenségünk lehet. Lehetnek ilyen adhok ellenségeink, meg lehetnek igazi komoly olyan ellenségeink, akik már tényleg évek óta nem állunk szóba. Ha valaki bejön a gyóntatószékbe, és azt mondja, atya, két haragosom van. Mi az, hogy haragos? Ki haragszik kire? Ha te haragszol, akkor bocsáss meg, ha ő haragszik, meg az ő baja. Ha rajtad múlik, kérje bocsánatot, de hát nem mindig rajtad múlik. Na, tehát van kinek megbocsájtanunk. Mi az alapja a megbocsájtásunknak, és hadd idézzek egy szentírási részt, amit viszonylag ritkán olvasunk, pedig nagyon érdekes.
A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte, Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni és követelte. Add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte. Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hivatta, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönnyörültem rajtad? Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fele barátjának.
Ez a Máté 18:23-35-ben van. Tudja valaki, hogy mennyi egy talentum? Nagyjából 20 évi munkabér. 25 és 40 kiló ezüst közé rakják. Tehát amikor a talentumokról szóló példabeszédet halljuk, hogy valaki csak egyet kapott, jaj, hát szegény. Hát könyörgöm, az 20 évi munkabér, az nem kevés. És ebből 10 000-re tartozott, tehát nagyjából, ha jól számolom, olyan 200 000 évig kéne dolgozni ahhoz, hogy visszafizesse. Nyilvánvaló a képtelenség. És ezért ugye az atya elengedi, vagy az úr. Ugye a szolgatás meg 100 dénárral tartozott, 1 dénár volt egy napi munkabér, tehát nagyjából 100 nap alatt le lehet dolgozni. Összehasonlíthatatlanul nagy különbség. És érdekes, hogy azt mondja itt, hogy a kérésedre elengedtem a tartozásodat. Kérte ez a szolga, hogy engedje el a tartozását? Nem. Azt mondja, hogy légy türelemmel irántam, mindent megfizetek neked. Nem kérte egy szóval se, önként döntött így az úr, hogy jó, mivel, hogy alázatos voltál, kérted a türelmet, megadom. Ugyanezt a mozdulatot tette meg a másik szolga is, de neki nem engedett. Folytogatni kezdte, és börtönbe vetette. Hát ezután igazából ez egyfajta kép a tisztító tűzről, hogy börtönbe veted, addig, amíg az utolsó tartozását ki nem fizeti. Hát ez a tisztító tűz, ahol le kell vezekelni, úgymond, azt, amivel még tartozunk. Tehát Isten megbocsájtott, de rajtad múlik, hogy elfogadod-e a megbocsájtást. Ha elfogadod, azt azzal tudod megmutatni, hogy te is megbocsájtasz. Olyan, mintha a szívünkön lenne egy ajtó, hogyha megbocsájtok, akkor kinyílik a kis ajtó, és akkor az Isten bocsánata is be tud jönni. Ha nem, akkor ott van az Isten megbocsájtása, hogy bármikor kész, de az zárva az ajtó nem bír bejönni. Ezen az ajtón csak belül van kilincs. Kívülről nem törik rá senki. Magyarul én tudom csak kinyitni és beengedni. Ha megbocsátok magamnak, embertársnak vagy Istennek, a nyitott ajtón be tud jönni Isten bocsánata is akkor. Ha elfogadom, akkor úgy kell élnem, mint az a halálra ítélt, akit felmentettek az akasztás előtt. Ott áll már a bitófalad, nyakán a kötél, és egyszerűen jön a papír, hogy kaptál felmentést. Kaptál egy második esélyt. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezzel a megbocsátással élhetünk. Fontos, hogy nem vagy azonos a tetteiddel. Bence rossz csont gyerek volt, megint valami rossz fát tett a tűzre, és akkor mondta Bence, hogy én rossz vagyok. És azt mondta neked a tanító, nem, ez egy jó Bencének egy rossz tette volt. Válasszuk szét a kettőt, a tettet és a szemét. Jézus a bűnt elítélte, a bűnös sohasem. Ez majd segít a megbocsátásban, és ha én külön tudom választani azt, aki tette ellenem a rosszat, illetve azt, amit tett. A bűnöst Jézus is szerette. Na nézzük, hogy hogyan bocsássunk meg. Röviden azt mondhatjuk, hogy feltétel nélkül. Nincsen csak, nincsen de, nincsen ha, megbocsájtok és pont. Akkor is, ha a másik nem kér bocsánatot. Ez azért fontos, mert lehet, hogy nem is tudja, hogy megbántott. Néha hiába várjuk, hogy a másik bocsánatot kérjen. Jegyes kurzuson szoktuk mondani a leendő feleségeknek, hogy van egy olyan képesség, amivel a feleségek szeretnék, hogy a férjek rendelkezzenek, de nem rendelkeznek. Ezt úgy hívják, hogy gondolatolvasás. Tehát nem megy. De találja ki. Nem tudjuk. Mi másképp vagyunk bekötve. De ha súgtok, akkor sokkal könnyebb a helyzetünk. Tehát, hogyha azt akarod, hogy meglepjen a férjed, akkor azt kell, hogy előtte 2 héttel szólj, hogy drágám, tudod, 2 hét múlva évforduló lesz. És akkor majd meglep. Tehát azért nem kell megvárni, hogy bocsánatot kérjen, mert lehet, hogy nem is tudja, hogy megbántott. A megbocsátás győzelem, ami szabaddá tesz téged is, nem csak a másikat. Haragudni fárasztó. Nagyon fárasztó, és lehúz. Sőt, annyira, hogy most már orvostudományilag bizonyították, hogy a negatív gondolatok kihatnak az egészségünkre, persze negatíve. Úgyhogy az ér falakban rakódik le olyan anyag, ami szűkíti az ereket. Tehát szabályosan a negatív gondolatok pszichoszomatikus hatással rendelkeznek. Tehát érdemes erre figyelni, hogy a negatív gondolatok lehúznak. Ezért érdemes ellenállni a negatív gondolatoknak. A megbocsátás ebben bőven segít. Végre nem kell rá haragudnom, de jó, mert megbocsájtottam. Ha már nincs mód kimondani a megbocsátást, mert mondjuk az illető meghalt, vagy semmi kapcsolat nincs, akkor nyilván tehetek érte valami jót. Imádkozhatom a lelküdvért. Szolgáltatok szent misét a lelküdvért. Tehát valami, amivel legtöbbet tehetem, az, hogy viszek egy szálvirágot a sírjára, attól neki nem lesz jobb. De ha imádkozom érte, akkor a lelke javára válik. Mit tegyek, ha nem tudok megbocsájtani? Gyakori tapasztalat, hogy úgy érezzük, képtelenek vagyunk a megbocsájtásra, mert a seb, amit a másik okozott, még nagyon friss, nagyon mély és sok fájdalmat okoz. Ilyenkor jó arra gondolni, hogy Jézus is a fájdalmak árán bocsájtott meg és törölt el a bűneinket. Nyilván van olyan, amikor azt mondod, hogy hát tudom, hogy meg kéne bocsájtanom, de még nem vagyok kész. Mert az érzelmeink sérülnek. Én írtam egy rövid imát, amit szerintem a Jóisten is biztos szívesen fogad, ez így hangzik. Istenem, nagyon fáj, amit a másik elkövetett ellenem. Csalódtam benne, és nehezemre esik őszintén kimondani, hogy megbocsájtok. De kérlek, adj vágyat a szívembe a megbocsájtásra, és amíg én nem tudok megbocsájtani, te addig is bocsáss meg neki. Azt gondolom, hogy ez őszinte. És biztos vagyok benne, hogy ha már tudsz imádkozni a másikért, az a megbocsátásnak az első jele. Talán nem a legteljesebb, de mint mondtam, a megbocsátás az egy folyamat. Minél többet tudsz imádkozni érte, annál inkább tudsz majd megbocsájtani. Amikor megbántanak, akkor leggyakrabban az érzelmeink sérülnek. És azok akadályoznak abban, hogy megbocsássunk. De van bennünk egy fantasztikus adománya a Jóistennek, bármilyen lelki viharban is a szabad akaratunk szabad marad. Nyilván sok minden hat rá. De ezzel a szabad akarattal tudok tudatos döntést hozni. Hogy a szeretet is tudatos döntés, nem érzelem függő, mert ha érzelem lenne a szeretet, akkor nem lehetne parancsba adni. Az érzelmekről pedig nem tehetünk. Semlegesek. Jönnek, mennek, jeleznek. De erkölcsileg nem ítélhetők. Az egyik Zsoltár írja ezt, hogy bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Tehát a harag önmagában nem bűn. Nyilván főbűnként szoktuk emlegetni, de az nem azt jelenti, hogy főbűn, hogy a legfőbb bűn, hanem mint forrásbűn, amiből sok más fakad. Ha én haragszom valakire, hogy a harag nem jó tanácsadó. Lehet, hogy lekenek egy sallert, vagy kilukasztom a gumiát, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ami nem jó. A harag önmagában csak jelzés, és a harag nem más, mint az igazságon esett csorba feletti reakció. Ezen túl kell lépni. Az érzelmeink semlegesek. Éppen ezért szabad akarattal felülírhatók, ugyanakkor az érzelmeinkkel valamit kezdeni kell tudni. Legjobb az, és ez nekem sokat segít, hogyha reflektálok arra, hogy mi zajlik bennem. Hogy most miért bosszant ez a dolog? Miért van bennem keserűség? Vagy miért örülök ennek? És akkor visszajön az, hogy valaki mondott egy olyan szót, ami szíven ütött. Nem esett jól. Akkor miért is fáj ez nekem ennyire? Nézzük meg, hogy ki mondta. Van egy görög mondás, hogy aponta mekai mastigúto, távol létemben csak ostoroz. Azaz, amit a hátam mögött mondasz, az nem érdekel. Nyilván csomó minden visszajön, majd ha személyesen mondja, akkor érdekelni fog. Addig nem. Nem vagyok hajlandó törődni vele. Azáltal, hogy az érzelmeinkről nem tehetünk, ezért nem vagy felelős a másik érzelmeiért sem. Mondok egy példát. A szentmise elején kihirdetem, hogy ezt a szentmisét elhunyt Lászlóját ajánlom fel, és valaki elsírja magát az első padban. Nyilván nem azért mondtam, hogy ő sírjon, és fájdalmat akarok neki okozni, hanem őt hozzá nyilván olyan közel állt ez az elhunyt László, hogy érzelmek jöttek fel, és az emléke miatt elsírja magát. Tehát nem tehetek róla. Nyilván, hogyha tudatosan bántok valakit, akkor ott felelős is vagyok. De van, amikor nem tudatosan. Ettől kezdve viszont nyilván lehet, hogy a másik nem is tudja, hogy megbántott. Ezért fontos azt helyre tenni, hogy ha nem vagyok felelős a más érzelmeiért, akkor ez óriási szabadságot ad ugyanis. Ha én magamat felelőssé teszem a másik érzelmeiért, attól kezdve érzelmileg zsarolható vagyok. Idősödő szülők tudják ezt nagyon profin csinálni. Fiam, ha szeretnél, akkor naponta fölhívnál. Látszik, hogy nem szeret már. Ugye? Van egy könyv, az a cím, hogy Mérgező szülők. Susan Forward. Abban van egy nagyon jó kis téma, megházasodik az illető, és az első karácsonyát szeretné az ifjú feleségével tölteni. Fiam, tönkre teszed az egész család karácsonyát. Mert mindig is együtt szoktuk ünnepelni, ugye? Jó kis érzelmi zsarolás. Nem baj, én akkor is feleségemmel fogom tölteni a karácsonyt. Majd másnap találkozunk. Tehát, hogyha nem vagy szabad ettől, az érzelmi zsarolástól, attól kezdve véged van. Amikor én megbántódom, megsértődöm, akkor nem teszek mást, mint hogy a másikat teszem felelőssé a saját érzelmeimért. Amiről nem tehet. Mi történik, ha valaki megsértődik? Mondjuk egy társaságban. Kimegy, becsapja az ajtót, és megfagy a levegő. És ott van, mit tegyünk? Valahogy engeszteljük ki, valamit csináljunk vele. Nem, ne csinálj semmit. Ugyanis ki tud változtatni ezen a helyzeten? Csak az, aki megsértődik. És éppen ezért, amint belemegyek a játékba, hogy elkezdjük vigasztalni, meg akkor mi történik? Jön az érzelmi zsarolás, aztán még, ez még kevés. Még szeressetek, még. Van, aki ezt nagyon profin csinálja. Tehát, hogy így nyeri el azt a fajta mennyiségű szeretet, amire szüksége van, de sokkal jobb lenne másképp elérni. Hogy úgy elkezd szeretni, és viszont szeretik. Nem sokkal izgalmasabb, mint az, hogy én most megbántottam, és akkor addig, amíg. Meddig fog ezt tartani? Amíg be nem adja a környezet a derekát? Nem szabad. A hisztis gyerek addig fog hisztizni, amíg ezzel célt ér el. Egyszer hisztizett, elérte, amit akart, működik. Legközelebb is hisztizni fog. Nincs más megoldás, mint nem szabad reagálni a hisztire. Majd abba hagyja. Ez világos akkor, hogy nem vagy felelős a másik érzelméért. Ha megbántódik valaki, akkor pedig neki kell tisztába tenni. Jó, hogyha mi vagyunk ilyen fajták esetleg, megnézni azt, hogy mi miatt bántott az a dolog. Ki mondta, miért mondta, és miért fáj. Egy csomószor azért fáj, mert igaza van. Akkor viszont nekem kell dolgozni saját magamon. Nézzük a megbocsátás gyümölcseit. Az első a sebeink meg a gyógyulása. Ha meg tudok bocsátani, egyszer az én sebem fog begyógyulni. Nos, a gyógyulás akadálya a haragtartás, a bosszúvágy, a gőg, hogy különnek érzem magam a másiknál, majd megbocsátok, a bocsánatot kér, és mint mondtam, ez lehet, hogy soha nem fog megtörténni, mert nem érzi azt, hogy megbántott. És itt hadd mondjak egy varázsszót, a magyarban olyan szép, amikor valaki téged hibáztat valamiért, de nem vagy érte felelős, akkor ott van egy szó, úgy hangzik, hogy sajnálom. Nem kell bocsánatot kérned, mert nem követtél el semmit. Sajnálom az egész helyzetet, az egész szituációt, amiben keveredtünk. Sajnálom, hogy így történt. Néha így kimondani, hogy sajnálom, ez már nagyon sokat segít. Aztán a megbocsátással szabaddá tesszük a másikat, ezért ha módunk van rá, akkor jó kimondani is, hogy megbocsájtok. Emlékszem, 22 évesen, mikor igazán megtértem, mondjuk így, akkor végeztem életgyónást. 22 év bűneit írtam össze 5 oldalban, és azt is számba vettem, hogy ki az, akitől nekem bocsánatot kell kérni. És eszembe jutott egy volt osztálytársam, 8. találkoztunk utoljára, hogy hát elég disznómódon bántam vele, és mondtam, hogy fölhívom, hogy bocsánatot kérjek érte. És fölhívtam, és mondtam, hogy szeretnék bocsánatot kérni azért, amit 8 évvel ezelőtt ellenet tettem. Azt mondja, tudod mit, megbocsájtok. Olyan jó volt hallani. De jó, akkor ez a része is le van tudva. Ugye a szentgyónás előtt is ott van, hogy ott benne van az, hogy megbocsájtok. Ha nem, nincsen benne bocsánat, akkor érvénytelen az egész. És ezért mondom, ha van rá módunk kimondani, hogy megbocsájtok, akkor ezt gyakoroljuk. Valaki rálép a lábamra, bocsánat, ugye nem történt semmi. Ez szokott lenni általában. Na most, dehogy nem történt, ugye rálépett a lábamra, tehát a hazugság is elhangzott. Éppen ezért, amikor valaki rálép a lábamra, és azt mondja, bocsánat, mondom, megbocsájtok. Tessék? Nyilván ez az egyszerűbb. Oké, értjük, ez nem olyan méreható sebesülés. Tehát mondjuk ki, hogy megbocsájtok. Aztán a megbocsátással bizalmat adunk a másiknak arra, hogy megváltoztassa azt, aminek át kell alakulnia az ő életében. Ugye ez a, hát tudod, akinek az a kabát ügye volt, ismerős? Tehát vagy egyszer lopott egy tyúkot, ja, a tyúktól van, Jani? És ez rajta marad egy életen át. Ezt gyorsan felejtsük el, mert akkor lesz igazi. Akkor egyszer lopott, megbánta, visszaadta, kész. De ne így emlegessük ettől kezdve, mert egy bélyekként rajta marad. Jézus sem ítélte el a házasságtörő asszonyt. Ezzel a végtelen irgalommal való találkozás megváltoztatta ennek az asszonynak az életét. A megbocsátó szeretet megszabadította a bűnösség fogságából. A negyedik gyümölcse az öröm. Megbocsátani jó. Sokkal könnyebb örülni, hogyha nem húz le valami. De jó, hogy nem kell haragudnom. Hát ki ő? És hadd mondjam itt az előbb, amit mondtam, hogy különbséget teszek a tette és a tettes között. Hogy azért könnyű megbocsátani, hogyha meg tudom különböztetni a szemét a tettétől, mert minél nagyobb dolgot követett el ellenem, annál inkább hatása van még a gonosznak rá. Tehát mindig meg kell látni a rossz cselekedet mögött a kísértőt. Pál apostol mondja, hogy nem a test és a vér ellen küzdünk. A magyar ezt összefogja, nem a testvér ellen küzdünk, hanem szellemi hatalmasságok ellen, akik a rosszra akarnak rávenni bennünket. Kísért minket a gonosz. És neki az a célja, hogy tönkre tegyen mindent. Ha én elkezdek a másikra haragudni, akkor dörzsül a kezét, hogy na, sikerült. Összeugrasztottam őket, de jó. Nézzünk mögé. Mindenkinek van szabad akaratot. Minél súlyosabb dolgot követette, annál inkább rászorul az imánkra. Tehát annál inkább hatása van még az ördögnek rá. Tudom, hogy iszonyatosan fáj, amit mások elkövettek ellenünk. De ott van, hogy Isten nekem is megbocsájtott, tőlem is ezt kéri. Volt egy lány, aki 20 évesen került egy alfakurzusra. Anyukája egyedül nevelte, a férje akkor ott hagyta, mielőtt megszületett volna a lánya. És aztán 15 éves korában egyszer hazatért Amerikából, akkor már drog és alkoholfüggő volt. Hát túl sok köszönet nem volt ebben a találkozásban. És akkor 20 éves volt ez a lány, akkor derült ki az édesanyjáról, hogy áttétes rákos. És jött egy telefon, hogy most vitték be a még kórházba, úgy néz ki utolsó stádium. És bementem hozzá, és kezdtem, hogy milyen büszke lett a lányára, mondta, igen, ő az is, és tényleg milyen jó. elég gyengén volt már, és akkor kérdeztem, hogy mi a célja? Mondta, hát ő szeretne hazamenni. Mondom, és ha hazament, akkor mi a célja? Hát ő szeretne dolgozni. És mondom, utána mi a célja? Hát azon még nem gondolkodtam. És akkor mondtam neki, hogy nézze, önnek is, nekem is ugyanaz a célunk, hogy örökké boldogan éljünk. Akarja ezt? Mondta, hogy igen. Mondom, akkor egyetlen egy dolgot kell hozzá megtenni. És mi az? Egy igent kimondani. És tudtam, hogy Jézus nem érdemes szóba hozni, de Isten az ő még képbe jöhet. Nem volt vallásos a néni, meg volt keresztelve. És mondtam neki, hogy én pap vagyok, kaptam hatalmat arra, hogy Isten nevében megbocsássak, és hogyha úgy gondolja, akkor én elmondok egy bánatimát, csak bólincson rá, hiszen ott volt egy hatágyas kórházi szobában, hogyha ő is egyetért, akkor ő is bólincson, és adok feloldozást. Így is történt, és akkor kérdeztem, hogy van-e eset, akinek meg kell bocsájtania? Én persze tudtam, hogy ott van egy férje, akit mindig is várt haza, és soha nem jött. És bólintott, mondta, a férje? Mondta, hogy igen. És akkor mondtam neki azt, hogy nézze, most Isten önnek minden bűnét megbocsájtotta, és azt kéri cserébe, hogy ezt tegye meg ő is. És ha gondolja, akkor én fogom most imádkozni a férjéért, az ő megtéréséért, és ha végén egyetért, akkor csak bólintson, mert nagyon gyengén volt már. És én elmondtam ezt az imát, és ő is rábólintott, és ez volt az utolsó alkalom, amikor lehetett vele kommunikálni. 2 hétre rá meghalt. Tehát azt mondom, hogy van, amikor, és ott van a helyzet, hogy ő felfogta azt, hogy Isten mindent megbocsájtott neki, tiszta lappal mehet elé, és ezért cserébe ezt kéri tőle. Rá 2 hétre volt a temetése. Tehát az öröm az a megbocsátásnak egyik gyümölcse, és az utolsó a helyreállt kapcsolatok. Nyilván ez a legfőbb cél, de ez nem csak rajtad múlik, ez a másokon is múlik. És ezért mondtam, hogy a megbocsátás csak te kell lesz, ha helyreáll a kapcsolat, az annál örömtelibb. És akkor nézzük meg végül, hogy honnan tudom, hogy sikerült-e megbocsájtanom. Ne azzal kezd, hogy megbocsájtok, mert az egy szó, ami elszáll, hanem először is mondd ki, hogy mi az, amit vétettek ellened. Legfontosabb, hogy a diagnózis. Mi a panasz? Mondjuk el. És miután ezt elmondtuk, utána ki lehet mondani nyugodtan bátra, hogy igen, bűnt követtek el ellenem. Legyen az bárki, legyen az szülő, legyen az volt házastárs, bárki. Mondd ki, szabad. Mert amíg ott van, főleg a szülőkkel szemben ez érdekes, hogy jaj, hát apád és anyádat tiszteld. Jó, de melyik az a szülő, aki ne követett volna el bármit is a gyereke ellen? Akár csak annyi idegességében rácsapott, vagy bármi. Mi is kaptunk, nem? De nyilván ezt lehet súlyosabb fokon is elkövetni. És ott van, hogy mondjuk ki, hogy ez történt, igenis bűnkövettek el ellenem, és utána, miután ez megvolt, utána már dolgozhatunk azon, hogy ezt hogyan lehet feldolgozni. No, az első, honnan tudom, hogy sikerült-e megbocsájtanom, hogy nem terjesztek rosszat arról, aki nekem ártott. Nem panaszolom el fűnek, fának. Mert ha egyszer bocsánatot kér és helyrehoz mindent, akkor mit fog? Utána megyek azonnak, akinek elmondtam, hogy milyen rossz volt ez az ember? Ugye ez a pletyka tipikus eset, amikor valaki azt gyónja, hogy hát pletykálkodtam. És a papa azt mondja, hogy fogja egy párnát, menj fel a tetőre, és szórd szét a pihéket belőle, aztán gyere vissza. Kicsit furcsa elégtétel, de megteszi. Tehát visszatér, és most menj és szedd össze. Sokkal könnyebb szétszórni, mint összeszedni, mert nem tudod, hogy megy az tovább. Tehát ez az első jele annak, hogy megbocsátottál, ha már nem mondod el a rosszat, amit veled tettek. Másik, nem esem a megszólás bűnébe. Tehát magyarul a rosszat nem mondom el. Harmadik, hogy békét érzek a szívemben. Ez fontos, hogy ott van a béke. Akkor is, hogyha tudom, hogy milyen rosszat tettek elne, de a megbocsátással visszatért a béke belém. A negyedik, hogy Isten szemével tudom látni a másikat, és a harag helyett inkább sajnálat van a szívemben. Te szerencsétlen. Hogy vihetett rá a gonosz ennyire, ilyen rosszra? Hogy lehettél képes ilyenre? És inkább sajnálom, mint az, hogy ugye nem az a legény, aki adja a pofont, hanem aki állja. Az sokkal nagyobb bajban van, aki adja. Talán azért, mert nem is tudja, mekkora bajban van. Isten szemével látni az azt jelenti, hogy Isten az embert szereti, és üdvözíteni akarja, a bűnét el akarja venni. Az ötödik, hogy látom, hogy a másik nagyobb bajban van, mint én, akit megbántott. Mert aki képes a másikat bántani, az sokkal nagyobb bajban van, mint az, aki kapja. Lehet, hogy ez nem úgy tűnik a kapott fél részéről. A hatodik, tudok hálát adni a történtekért. Ez talán már elég a profi szint. Isten hosszú távon gondolkodik. Megenged dolgokat. És aztán lehet, hogy utólag kiderül, hogy így talán sokkal jobb jött ki belőle. Tehát a lelki üdvünk szempontjából. Most például itt van ez a szegény édesapa, aki 33 évesen özvegyen maradt a 3 picivel, és egy pár ilyen mellékszál, hogy megszüntették az óvodát, és az édesanyja ezért nyugdíjba ment, aki özvegy, és most oda tudott költözni a fiához. Mellesleg bizonyos függőségei vannak, és most lehet, hogy ezért embereli meg magát, mert most rá van bízó újra 3 gyerek. Lehet, hogy ez fogja megmenteni, hogy ebből a szenvedélybetegségből kiszabaduljon. Tehát ezt soha nem lehet tudni. Nyilván azért lennének szerintem megoldások is szerintünk, de a jó Istenre bízunk, benne bízunk. Tehát tudok hálát adni a történtekért, mert nem az, ami történt, az a fontos, hanem a másik személy. Mert már tudsz érte imádkozni. Lehet, hogy ezáltal tudsz másokon segíteni, ezt soha nem tudjuk. Van egy barátom, aki sérült lábakkal született, de ez vitte rá arra, hogy többszörös feltaláló legyen, és máig az ő lúdtal betétét hordom. Ha nem így születik, akkor valószínűleg köze nem lesz az ortopédiához. Végül fontosabbá vált a másik személy, mint az ügy, az eset, ami történt köztünk, hogy a másikat továbbra is szeretni akarom. És a szeretet továbbra is döntés, nem feltétlenül könnyű. A szimpátia érzelem. Valaki szimpatikus, valaki nem, nem tehetek róla, hogy szeretem-e, és az nem más, mint imádkozom érte, jót teszek vele. Jézus ezt mondja, hogy ez a kettő a szeretet, igazából döntök mellette. Hát én kívánom, hogy tudjátok átnézni ilyen szempontból az életeteket, hogy kinek kell még megbocsájtanom, hogy nehogy teherként rajtam legyen, meg le lehet vágni azt a nagy hálót, ami tele van mindenféle múltbeli dologgal, és kérni ehhez Istennek a segítségét, és akkor is, hogyha nehéz, hogy ne a gyűlölet legyen bennem, mert az sok mindenre kihat, hanem az, hogy Isten neked is megbocsájtott, neki is kész megbocsátni, lehet, hogy neked kell érte imádkozni. Kívánom, hogy sikerüljön kicsiben is, nagyban is megélni azt a bocsánatot és annak az örömét, hogy sikerült megbocsájtani.